Isten nagyon szeretné, hogyha minket egybe kovácsolva látna. Hogyha látná, hogy a testvérek szeretetben járnak, és egymást szeretetbe kezelik. És egy fontos dolog, amire szeretnélek emlékeztetni titeket, magamat is, hogy lelki növekedés mindig azokon a helyeken történik, ahol egység van. Mert ahol a testvérek szeretetben együtt vannak, oda tudja Isten kijönteni az ő áldásait. Tehát, hogyha ezt így megfordítjuk, akkor hogyha megbántódás, sértődés, távolságtartás, elszigetelődés van köztünk, akkor bizonyos szempontból akadályozzuk azt a lelki növekedést, amit Isten bennünk, vagy akár egy közösségben el tudna végezni. És az ördög, szeretném mondani nektek, egy kicsit leleplezve, hogy sokszor az ördög ezt olyan jól eljátsza, ezt a bántást, vagy sértődést bennünk, hogy azt hiszük, hogy van tényleg jogunk, vagy van tényleg alapja annak, hogy most megsértődjek, berágjak és durciskodjak. És az ördög nem egyes szám első szem, vagy nem, tehát nem fogod állni elénk, és azt mondja, hogy most ezt meg ezt kell gondolnod, hanem mintha fejünkbe ültetni egyes szám első szemébe, hogy már pedig én most haragszom, már pedig én most én megsértődöm, már pedig én most távolságot tartok, már pedig én most lusta vagyok, és nem akarom, és stb. És amikor eléri ezeket a dolgokat az ördög, akkor meggátolja azt, hogy növekedjünk. És elérte a célját. Én az utóbbi időben nagyon sokat imádkoztam, és gondolkodtam, hogy vajon mi az oka annak, hogy a gyülekezetünk csökkent. Biztos ti is láttátok, hogy sokan elmentek, és nagyon sokat imádkoztam ezért. És mostanában kezdi Isten megmutatni, hogy persze vannak okai ennek, de az egy nagyon fontos oka, amire én is tehetek, hogy én egységben legyek a testvéreimmel. Sőt, szerintem ezért mindannyian tehetünk, hogy ezeket a bántódásokat, ezeket a sértődéseket, ezeket az elszigetelődéseket, ezeket a falakat, amik fönt vannak, ezeket eltávolítsuk, vagy letegyük, vagy rendezzük a kapcsolatainkat. Az 5. vers, a 15. fejezetben így hangzik. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Úgy nevezi Pál itt Istent, hogy a türelem és vigasztalás Istene. És ő tud segíteni nekünk, ahogy itt Pál imádkozik, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttünk Jézus Krisztus akarata szerint. Az előtte lévő fejezetek arról szóltak, hogy mi nem vagyunk azonosak, hogy különbözőek vagyunk. És az, hogy kölcsönös egyetértés van testvérek között, ez nem úgy alakul ki, hogy mi mind ugyanúgy fogunk gondolkodni. Ez soha nem fog megtörténni, hogy mi ugyanúgy gondolkodjunk. És hál' Istennek ez nem kell, hogy megtörténjen. Nem bevasalják a hívőket, hogy mindenki ugyanúgy nézzen ki, ugyanúgy gondolkozzon. Ez nem ez az egység, amire Isten vágyik. Viszont azt szeretné, hogy kölcsönös egyetértés legyen. És ez az a fajta egység, amit csak Isten tud kialakítani. Csak Isten tud megőrizni. És ez az, hogy ugyanazzal a szándékkal, és ugyanazzal az érdekkel, törődéssel vagyunk együtt. Én gondolhatok teljesen más témákról. Emlékeztek, párat föl is hoztam nektek múlt héten. Nem kell, hogy ugyanúgy gondolkodjunk, de lehet ugyanaz a szándékom, hogy te növekedj az Úrban. Neked is lehet az a szándékod, hogy én lelkileg érettebb legyek, és ez a fajta hozzáállás segít az egész gyülekezetnek növekedni. Ez egy nagyon gyönyörű kifejezés, nézd meg, azt mondja, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ma reggel dicsőítettük Istent, és Isten nem csak a szánkat figyelte, ugye együtt énekeltünk Istennek egy szájjal, hanem figyeli a szívünket is, hogy egy szívvel énekelünk-e Istennek. Az már egy nehezebb cél, hogy ezt elérjük, de ezt szeretné Isten elérni. És ez dicsőíti igazából Istent, amikor egy szívvel dicsőítjük őt. Pál írt Filippibe egy levelet, és a 4. fejezet 2. versében említ két asszonyt, akit nem igazán ismerünk jobban, de két nevet is említ, Evódiát és Szüntükét. Jó kis név. És azt írja, hogy Evódiát intem, és Szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Igazából a levélből ki se derül, hogy mi baja volt ennek a két nőnek egymással. Nem tudjuk meg. De Pál parancsolja, inti őket, hogy figyeljetek, egyezetek meg. És nyilván nem az volt a megoldás, hogy figyelj, mondjátok el egyenként, hogy mi bajatok van, és én igazságot teszek közöttetek, hanem hogy az, ami, ahogy hozzáálltok egymáshoz, az nem helyes. Hogy ez a feszültség, ez a vita van közöttetek. Tegyétek félre ezt a hozzáállást, és egyezetek meg. Legyen ez a hozzáállás bennetek. Ma szeretném, hogyha eljutnánk a 21. versig, és két példát fogunk megnézni arra, hogy hogyan élhetjük meg ezt. Hogy ki az, aki példát mutat ebben nekünk. Az egyik Jézus Krisztus lesz, a másik pedig Pál apostol. Na nézzük meg a 7. verstől. Olvasom a 13. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mert mondom, Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan megvan írva. Ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Ezt is mondja, örüljetek népek az ön népével együtt. És ezt is, dicsérjétek ti népek mind az Urat, és dicsérje őt minden nép. Ézsaiás pedig így szól, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójával emelkedik, benne reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Az első példa, amit Pál említ, az Jézus Krisztus szolgálata a pogányok felé. És azt mondja, nézd meg, így kezdődik a 7. vers, fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket. Amikor a Bibliát tanulmányozzuk, akkor a felszólító módú igék mindig a legfontosabb kifejezések. Mert az konkrétan felszólít minket, parancsol valamit nekünk, hogy mit tegyünk, hogy hogyan változtassunk az életünkön. És itt azt mondja Pál felszólító módban, hogy fogadjátok be egymást. Ezt úgy fordíthatnám le máshogy, ami gazdagítja az értelmét, hogy lássuk, hogy mit jelent, hogy közelengedjük egymást, közelengedni más magamhoz, barátommá fogadok valakit, vagy vendégül látom. Ezt parancsolja itt Pálon keresztül Isten, hogy fogadjátok be egymást. És azt is elmondja, hogy hogyan. Azt mondja erre a példa, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Emlékszel még, hogy hogyan fogadott Isten téged magához? Emlékszel arra az időre, amikor megtértél? Nem igazán támasztott Isten feltételeket, hogy mikor lehetsz keresztény. Egy dolgot mond az igében, hogy azok, akik hisznek, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekévé legyenek. Egyéb feltételt Isten nem támasztott. Sőt, nagyon tágra nyitja az ajtót. Azt mondja, hogy bárki, aki hisz, akárki, aki hisz, Jézus Krisztusban, az jöhet, az befogadom, mondja az Úr. Ez elég szélesre tárt ajtó, ha belegondolsz. Ha Krisztusban vagy, akkor elfogadott vagy. Akkor kiválasztott vagy. Közel enged magához, barátjává fogad téged, vendégül lát téged. És gondold el, hogy ma keresztényként úgy jöhetünk gyűlibe mindenki, hogy teljes mértékben elfogadottak vagyunk. Nem azért kell megváltoznunk, hogy Isten jobban szeressen, vagy hogy tényleg közel engedjen magához Isten, hanem már teljesen ott vagyunk, már teljesen elfogadott. De ebben az elfogadottságunkban változtat minket, hogy jobban hasonlítsunk rá. És ez a mintaadó abban, amit Pál mond, hogy így fogadjátok be egymást. Én ismerem a saját gondolkodásomat, mert magammal elég sokat szoktam diskurálni. Látom, hogy az én szeretetem nem ilyen. Nagyon sokszor érzem, hogy a szeretetem feltételekhez kötött. Hogy sokkal jobban kijövök olyan emberekkel, akik hasonlítanak rám. És nehéz másokkal kijönnöm, akik nem hasonlítanak rám, de ez egy parancs, amit itt látok ebben az igeversben. Fogadjátok be egymást. És nincs apró betűs rész, hogy kivételt képeznek azok a hívők, akik. Hanem ez egy parancs nekünk. És Jézus a példa benne. Mi az, amiben Jézus szolgálata példaadó? Nézzétek meg, ahogy mondja itt Pál a 8. versben, hogy Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. Amikor eljött Jézus a földre, akkor azért jött, hogy megváltsa a világot. De ennek ellenére a világnak egy nagyon pici pontján töltötte az ő 33 évét. Tehát nem ment el mindenfelé hirdetni az evangéliumot, hanem egy mondhatnyi zsebkendőnyi területen, Izraelben töltötte ezt az időt, és a zsidóság felé szolgált. Csak feléjük. Hozzájuk jött, az, ahogy mondta. Nekik szolgált az igazsággal. Nekik tárta fel az Istennek a beszédét. De azt tudjuk jól, hogy valójában az Isten szíve az, hogy elérjen mindenkit. Azt mondta Jézus, a János evangéliumában olvassuk, hogy más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. És ez a másik akol, vagy másik juhok, ezek volnánk mi pogányok. Na jó, Tamás, ezt én értem, de akkor miért csak ott volt a zsidóknál? Miért csak feléjük szolgált? Azt gondolom azért, elsősorban azért, mert Jézus azt csinált, amit az atya mondott neki. Tehát ezt mondta neki az atya. De ez még ilyen túl olcsó magyarázat lenne, nem? Hát ebből még nem jutunk sokkal mélyebbre. A másik az, hogy az atyáknak tett ígéretek miatt. Ezt is látjuk itt ebből a részből. De hadd mondjak egy harmadikat is, hogy Jézus igazából a zsidókon keresztül akarta elérni a világot. Azért szolgált a zsidóknak, hogy aztán rajtuk keresztül érje el a pogányokat. És emlékszel, hogy az első hívők azok mind zsidók voltak. És utána, amikor megtörtént a Jézus halála és feltámadása utána, azt mondta, hogy na most szolgáljatok Jeruzsálemben, szolgáljatok Júdeában, aztán irány Samária, irány a föld végső határa. Menjetek ki és vigyétek el az evangéliumot mindenfelé. Ez nagyon furcsa kép volt, amikor egyszer egy szirofőníciai asszony jött Jézushoz, és mondta, hogy Jézus, gyógyíts meg az én lányomat. És Jézus látszólag nagyon elutasító volt. Emlékeztek, hogy én nem jöttem máshoz, én csak az Izrael gyermekéhez jöttem. És látszólag úgy tűnt, hogy ez, amit Jézus hozott, az csak a zsidóknak szánja. De aztán kikerekedik a kép, és látjuk, hogy arra a hitre, amivel az asszony jött, arra Jézus válaszolt. És látjuk, hogy az atya szíve valóban az, hogy mindenki megtérjen és eljusson a világ, eljusson az igazság megismerésére. Jézus szíve soha nem volt exkluzív, sosem volt kizáró. És azt gondolom, hogy ebben óriási példaadó nekünk Jézus az ő életével, hogy őt senkit nem zárt ki. És hadd fordítsam most vissza arra, amiben most vagyunk itt a gyülekezetben, ha körülnéztek, itt nagyon sokféle ember van. Hogyha nem járnánk gyülibe, lehet, hogy sokunk a másikat nem ismerné. Itt találkoztunk, itt ismertük meg egymást. Ez még nem jelenti azt, hogy át tudjuk lépni azt a határt, amit Isten szeretné, hogy befogadjuk egymást. És most nem azt akarom mondani, hogy igen, Tamás, nekem van egy ötös listám, és velük tök jóba vagyok. Hanem, hogy mi van a gyülekezet többi részével. Mert hogyha én ezeket a falakat föntartom, ezeket a távolságokat őrzöm, és nem engedem a szívemet átlépni, akkor, ahogy mondtam az elején, Isten növekedési munkájának vagyok az akadálya a saját életemben, és valójában a gyülekezet életében is. Isten azt szeretné, hogy kinyúljunk egymás felé, és befogadjuk egymást, ahogyan Krisztus is tette a pogányokkal. Ő nem csak a zsidókat jött megérinteni, hanem a pogányokat is. És amikor olvassuk az abcselt, Jézus nem csak azt mondta, hogy csináljátok ezt, hanem véghez vitte. Emlékeztek, az abcsel első hét fejezete arról szól, hogy hogyan szolgáltak Júdeában. Azután az abcsel 8-tól elindultak Samáriába, azután az abcsel 10, látjuk az első pogány megtérőket, az abcsel 13-tól pedig, hogy hogyan érték el az egész római birodalmat. Tehát, hogy nem volt senki ebből kirekesztve. De Jézus azért szolgált akkor a zsidóknak, hogy ők vigyék el az evangéliumot. És az apostolok el is vitték. Na, hadd kérdezzek valamit, ami minket érint. Hogy jellemzi ez a mi szívünket? Jellemzi ez a fajta nem kizáró jelleg a szívünket? Akár itt a gyülekezeten belül. Én nagyon nehéz nekem azt hallani, és egyáltalán nem ítélkezem más felett, mert én magam is el tudom ezt követni, és el is szoktam néha sajnos. Amikor azt hallom, hogy egyik testvér a gyülekezetben nem jön ki a másik testvére, mert évekkel ezelőtt történt valami. És így nem, fel se foghatom, hogy mondom, néha azért fölfogom, mert én is csinálok ilyen butaságot, de mondom, hogy lehet az, hogy évekig hordozunk egy ilyen sérelmet? Hogy lehet, hogy nem rendezzük? Hogy lehet, hogy ez közénk áll azóta is, és úgy vagyunk vele, hogy jó, akkor vele nem lógok, majd a többiekkel jóba leszek. Képzeljétek el, hogy ez a fajta hozzáállás gyakorlatilag egyre exkluzívabbá teszi az életünket. Egyre több ember szorul ki az én belső körömből, mert ez így működik. Ha egyszer engedek így ilyet, akkor jön a többi. És végül már egy egyszemélyes klub tagja vagyok. És így az ördög már nagyon könnyen ki tud lökni valakit a gyülekezetből. Én azt szeretném látni, de azért, mert Isten ezt szeretné látni, hogy nincsenek ilyen falak közöttünk. Hogyha van ilyen konfliktus, azt rendezzük. És ha lehet, hogy évek után nehéz oda menni a másikhoz, hogy te 15 évvel ezelőtt mondtál valamit, és én még mindig emlékszem rá, de lehet, hogy oda kell menni és megmondani, és lehet, hogy rendezni kell. Mert nem szabad, hogy ott legyen akadályaként annak, hogy én, te, mi növekedjünk az Úrban. Fogadjátok be egymást, ezt mondja itt Pál, ahogyan Krisztus befogadott minket, ahogyan elindult a zsidók felé, és utána elérte az egész földet. És utána mondja itt a 9-es versben, hogy és utána nézzétek, a népek irgalmáért dicsőítik Istent. Hogy mennyire jó volt utána, hogy a pogányok ott ültek és dicsőítették Istent. 10. vers. Örüljetek népek az ő népével együtt. 11. vers. Dicsérjétek népek mind az Urat, dicsőítse őt minden nép. Az abcsel 15-ben olvasunk egy történetet, amikor összeült az apostoli tanács, és így megvonták a vállukat, és azt kérdezték, hogy mit csináljunk ezekkel a pogányokkal, akik megtértek. Addig a gyüli elég ilyen harmonikusan tudott működni, mert nagyrészt zsidók voltak benne. Aztán megjelentek a pogányok, és így megmondták a vállalkozók, hogy ez most mit csináljunk? És az volt az általános álláspont, hogy hát nekik zsidóvá kell válniuk, hogy a gyülekezet tovább működhessen, és akkor majd persze, akkor minden szép lesz és jó lesz. És akkor gondolkodtak, hogy tulajdonképpen miért is kéne nekik olyanná válniuk, mint mi? És Péter föláll, és elmondja az ő bizonságtételt, hogy figyeljetek, én elmentem Cornelius házába, éppen hirdettem az igét, és ezek az emberek ott voltak, nyitott szívvel Isten előtt, rájuk szállt Isten lelke, és elkezdtek nyelveken szólni, azok ott megtértek. És azt mondja Péter, hogy hát ha Isten elfogadta őket, hát akkor én miért ne fogadnám el őket? Gondoljátok el, hogy ha egy szent Istennek ez így oké volt, akkor mi miért mondjuk, hogy na ő nem oké? És így a zsidók és a pogányokat megnézve, ennél távolabbi spektrumot nehezen lehetne találni. És mégis azt mondja az ige, hogy ők együtt dicsőítik Istent a népek között. Közös reménységet, nézzétek meg a 13. vers, teljes öröm és békességben együtt lehetnek. Hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjenek a reménységben a Szentlélek ereje által. Emlékszel még arra, amikor valaki kinyúlt feléd? Amikor még úgy nem hívő voltál, de már úgy nyitottál Isten felé, és volt valaki, aki kinyúlt feléd. És gondold el, hogy milyen ereje van annak, amikor ezt a lépést te megléped. Amikor így kinyúlsz valaki felé, legyen az a gyülekezetben egy hívő, egy fiatal hívő, egy testvéred, vagy legyen akár egy nem hívő, aki felé kinyúlsz. Nálunk nincsenek ilyen jellemző csoportok, hogy igen, itt ülnek a zsidó háttérből megtért hívők, itt a pogány háttérből megtért hívők, de hogy képzeld el egy pillanatra, hogy akkor a római gyülekezet hogy nézhetett ki? Hogy voltak zsidó hátterű hívők és pogány hátterű hívők, és ültek a pogány hátterű hívők, és azt mondták a zsidókra, hogy hát én nem hiszem el, ezek olyan fafejűek, állandóan okoskodnak, mindig megmondják a tutit, hát én már annyira nem bírom őket, és Isten válasza annyi lehet rá, lehet, de ők az enyémek. Én szeretem őket, legyél velük türelmes. És akkor a zsidó hátterű hívők meg ránéznek a pogányokra, és azt mondják, hogy annyira sekélyes, ezek tudatlanok, ezek nem tudnak semmit. Állandóan egyik bűnből esnek a másik bűnbe, olyan lassan változnak, és Isten válasza azt, hogy lehet. De ők az enyémek, és én szeretem őket. Na most ezt fordítsuk le a mostani helyünkre, hogy van-e ilyen kapcsolat itt, van-e olyan személy, akire úgy nézünk, hát én nem hiszem el, hogy ő ilyen. Hát most, ahogy megnyilvánult az előbbi is, hát én nem hiszem el, hogy ez annyira ciki. Na, hogy vele nem. És Isten válasza az, hogy lehet, hogy ciki, de ő az enyém, és én szeretem. És ebben a részben, amit megnéztünk, ez az Isten azt parancsolja, hogy fogadjátok be egymást. Ami azt jelenti, hogy engedd közel őt magadhoz. Engedd, hogy a barátoddá váljon. Lásd vendégül. Ennél gyakorlatilasabban már nem lehetne mondani. Szóval ez nem egy érzés. Fogad be, oké, befogadom. Most ugyan jól érzem magam. Nem, ez egy konkrét tett, hogy kinyúlunk a másik felé. Magamnak is prédikálok, nehogy úgy érezzétek, hogy ez nekem is kihívás. Azt mondja az Efézus 2, Pál írja az Efézus belieknek, hogy voltak a zsidók, voltak a pogányok, és volt köztük egy elválaszthatatlanul fölépült fal. És azt mondja, hogy Krisztus ezt az elválasztó falat lebontotta. Ezt a két nemzetséget egyé tette. És ebben Isten megdicsőül. Békességet szerzett az ellenségeskedés helyére. És elhiszitek nekem, hogy nem kell ilyen varázsütésszerűen egy csomó újdonság a gyülekezetben, hogy elkezdjünk lelkileg növekedni. Ezek az apró dolgok, ha ezeket a falakat lebontjuk, ezt a békességet megéljük, elkezdünk növekedni. Számban is, de még jobban lélekben. Parancs, fogadjátok be egymást, építsétek egymást, kedvezzetek egymásnak. Egy dologra szeretnék itt kitérni, mielőtt átmennénk Pál példájára. Nézzétek meg a 13. versben Pál úgy nevezi Istent, hogy a reménység istene. Nagyon jó ez a név Istenre, nagyon bátorító. Reménység az azt jelenti, hogy bizonyossággal várunk valami jót, ami el fog következni. Ugye a világ úgy használja a reménység szót, hogy hú, remélem, hogy megtörténik, vagyis nem biztos benne, de szeretné. A bibliai reménység, a hívő ember reménység az nem ilyen. mi azt a jót, ami következik, azt bizonyossággal várjuk. Jézus Krisztus visszajövetelét, a mennyországot. Lehet, hogy még nem tudjuk, hogy mikor lesz, de tudjuk, hogy eljön. És Pál úgy nevezi Istent, hogy ő a reménységnek az Istene. Ez azért nagyon fontos, mert az életünkben nagyon sok dolog bizonytalan. Nem tudjuk a kimenetelét. De ezekben a dolgokban, amiben Isten reménységet adott, azokban biztosak vagyunk. Miért kell ez az egységhez? Azért, mert ha nincs reménység, ott nincs jövő. Ahol nincs reménység, ott nem építkeznek az emberek a jelenben. Ott nem folyik munka. Mondok nektek egy példát. Volt egy kisváros, ez egy valós történet. Volt egy kisváros, egy hegy völgyében épült, gyönyörű tájon, erdőség vette körül, és ez a kisváros pedig ott volt lenne egy folyónak a partján. Gyönyörű házak, kertek, gyümölcsösök voltak ebben a kisvárosban, és egyik nap bejelentették, hogy meg fog változni minden, mert egy nagy társaság megvásárolta ezt a területet, és egy duzzasztó gátat építenek erre a folyóra. És ez a falu, ez víz alá fog kerülni, vagy ez a kisváros. És hogy nem kell sietnie az eladással, meg a rendezéssel, meg 2-3 éven belül fog ez megtörténni, de gyakorlatilag azt mondták, hogy innen mindenkinek majd mennie kell. Nincs jövő. És azt vették észre, hogy a elkövetkező években az emberek már nem törődtek a házaikkal. Már nem csinosítgatták a kertjeiket, nem gondozták a gyümölcsöseiket, nem ültettek virágot, hiszen azzal a gondolattal éltek, hogy már úgy sincs jövő, úgy sincs ennek a helynek reménysége, hogy majd elmegyünk innen. Én azt gondolom, hogy ahol Isten reménysége lakozik, ott az emberek hajlandók munkálkodni, ott az emberek hajlandók változni, ott az emberek küzdenek azért, amit célként kitűznek. És ezért szeretném látni, hogy ez a reménység megerősödik közöttünk. Hogyha valaki reménységgel él, még a nehézségeket is más színbe tűnnek fel. Még egymással is máshogy bánunk, hiszen tudjuk, hogy a mennyben együtt fogjuk tölteni az örökkévalóságot. Most gondold el, ha itt durcizok, hogy nem rendezem a kapcsolatom valakivel, akkor milyen lesz a mennyben ezt megélni egy örökkévalóságon keresztül? Nem rémizgetni akarlak titeket, de azért jó perspektív, hogy hát célszerű rendezni a kapcsolatunkat. Ha valaki a reménységgel él, akkor az örökkévalóságnak él. Öröm és békesség van a szívében. És tud törődni mással. Ezek ilyen, mint szinte mondhatnám, hogy automatikusan terem ez a gyümölcs a szívünkben. Na, nézzük meg a következő példaadót, Pált, 14. verstől. Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ám kissé merészebben írtam nektek, mindegy emlékeztetve titeket ama kegyelem alapján, amelyet Isten adott nekem arra, hogy a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak szolgája, és elvégezzem az Isten evangéliumának papi szolgálatát, hogy a pogányok áldozata a Szentlélek által megszentelt és kedves legyen. Krisztus Jézusban tehát van okom a dicsekvésre Isten előtt. Mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett általam a pogányok megtérésért szóval és tettel, jelek és csodák erejével, a lélek ereje által. Úgyhogy Jeruzsálemtől kezdve egészen Illíriáig mindenfelé hirdettem a Krisztus evangéliumát. Eközben pedig azt tartottam becsületesnek, hogy az evangéliumot nem ott hirdessem, ahol Krisztust már ismerté tették, hogy ne idegen alapra építsek, hanem ahogyan megvan írva, meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik még nem hallották, azok megértik. Pál azt mondja itt, hogy ő Krisztus Jézus szolgája lett az evangéliumért, és egy papi szolgálatot végez Istennek. Mit jelentett ez? Kinyúlt mások felé. Semmi más nem jelentett. Mi köze ennek a korábbi témához? Amikor egy gyülekezetnek, egy közösségnek fontossá válik az evangelizáció, az, hogy hogyan érjük el az elveszetteket, azok a viták, amik konkrétan korábban testvérek között voltak, már nem lesznek olyan jelentőségteljesek. Mert egy embernek az elveszettsége, egy léleknek az üdvössége sokkal fontosabb ügyé válik számára, mint azok a nézeteltérések, amit korábban oly fontosnak tekintett. Amikor valaki kinyúlik az elveszettek felé, akkor már nem lesz probléma a különbözőség. Pál azt írja itt, hogy én szolga vagyok, 16. vers, Isten a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak szolgája. És általában Pál, amikor a szolgálatról ír, szolgaságról, akkor a dulosz szót használja. vagy a diakonos szót. Na itt most egyiket sem használja, hanem egy harmadikat, ez a leiturgosz, most ezt mindenki megtanulja, az azt jelenti, hogy egy papnak a szolgálata. És Pál úgy tekintett saját magára, mint aki egy pap Isten templomában, amikor a pogányok felé szolgál, és azt mondja, hogy ezek a megtérő emberek olyanok, mintha áldozatokat emelnék Isten elé, hogy Uram, nézd, ez az ember is hozzád fordult, nézd, Uram, őt is hozzád vezettem, nézd, Uram, ebben megdicsőülhetsz. És elképesztően izgalmas volt neki ezért a szolgálat. Én szolgálatban vagyok, Isten szolgálatában több mint 10 éve, valaki sokkal több, tehát így taníthatna engem erről bőven. De emlékszem, hogy vannak olyan időszakok a szolgálatban, ami olyan lövészárkos munka. Amikor tudod, hogy egy nagy ügyért szolgálsz, de ott vagy egy lövészárokban, és mintha így a szürke hétköznapokat élnéd. Hogy teszed a dolgod, viszed a terheket, és mész, és csinálod, és nem látod az eredményét. Néha az ember azt kívánna, hogy olyan munkája legyen, hogy bemegy, megcsinál valamit, elkészül, és rá tud nézni, hogy kész van. Mert úgy megelégedéssel töltene el, hogy valami elkészült. De a szolgálatban nem nagyon van ilyen. És nagyon hálás vagyok Pálnak ezért a pár ige verséért, mert ez emlékeztetett engem a nagy képre. És szeretném a titeket is emlékeztetni a nagy képre. Hogy Isten arra hívott, hogy lelkeket mentsünk meg. És ez egy hatalmas dolog. Ez egy dicsőséges dolog. Hogy Isten szolgálhatjuk így. Pál látta ezt a kiváltságát a szolgálatnak, a szolgálatának, a különlegességét, a lelki valóságát. És közben pedig nagyon nehéz volt neki néha fizikailag. Emlékeztek, a korintusi levélben ír egy hosszú listát, hogy hajótörést szenvedtem, megvertek, börtönben voltam, éheztem, fáztam, mezítelen voltam, és még ott van a gyülekezetek gondja, és stb. De közben azt mondja, hogy mindez Isten dicsőségéről szól. Miért mondom el ezt el nektek? Azért, mert a gyülekezetbe járás, a testvérekkel való kapcsolat, az nem mindig ilyen rózsaszín köd. Amikor Isten változtatni akar minket, az egyáltalán nem arról szól, hogy hip-hip, hurrá és heuréka, hanem az fájdalmas néha is küzdelmes. De emlékeznünk kell a nagy képre. Emlékeznünk kell, hogy miről szól ez, hogy hajlandó legyek a nehézségek ellenére kinyúlni mások felé. Hajlandó legyek megszólítani valakit, hajlandó legyek kilépni a kényelmesből. Hajlandó legyek elérni az elveszetteket. És Pál apostol azt írja, hogy nekem van mivel dicsekednem, de nem saját magammal, hanem azokkal dicsekszem, amit Krisztus Jézus végzett el rajtam keresztül. És azt mondja, hogy mindezeket szóval, tettel, jelekkel és csodákkal végrehajtotta Isten a Szentlélek ereje által. Hogyha kinyúlsz valaki felé, azért, hogy azt az embert megnyert, ha kinyúlsz valaki felé a gyülekezetben, hogy rendezd a kapcsolatodat, ha kinyúlsz valaki felé azért, hogy szeretetet adj a másiknak, ez lehet, hogy emberi oldalról nem fog nagy számnak tűnni. Erre a világban meghúznák a vállokat. De a menny az nem így reagál. A mennyben ez dicsőséges. Ez egy hatalmas dolog. Az egész Szent Háromság ezt a munkát szolgálja. Nézd meg ezt a részt. Benne van az Atya, benne van a Fiú, és benne van a Szentlélek. Amikor olvassuk az Ószövetséget, néha az a vágyam, amikor olvasom ezeket a nagy dolg történeteket, hogy bárcsak ott lettem volna. Akkor olvasom Józsué könyvét, és látom a Jerikó falainak leomlását, azt mondom, de jó lett volna ott lenni, és ezt látni. Vagy amikor Dávid leparítjázza Góliátot, hogy ezt a csodát látni, sőt részt venni benne. Vagy amikor átvonultak a Jordánon, hogy megálltak a Jordán partján, és szétvált a víz előttük. Hát ez nem semmi. Bizonyos értelemben azt gondolom, hogy Isten ezektől nagyobb dolgokra hívott el minket. Hogy nagyobb dolgokban vegyünk részt. Hatalmasabb történetek íródnak ma, mint ezek. Észrevetted, hogy az Abcsel 28. fejezete, az utolsó fejezet nem úgy zárul le, és hogy itt a vége, fuss el véle. Hanem, mintha elvágták volna a sztorit. Mintha kifogyott volna a toll az íróból, és így elszállt volna egy másikért. Tehát így folytatódik, hogy ma is írjuk ezt a történetet. És nagyobb dolgokban enged Isten bele minket szinte, mint azok az ószövetségi történetek. Ma is falakat rombolunk el. Csak nem városfalakat, hanem ember és ember közötti falakat. Azt mondja a Biblia, hogy hatalmas fegyvereket adott nekünk Isten, hogy ezzel romboljuk le az ellenségnek az erődítményeit. És ebben te lehetsz a főhős, meg én. Nagyobb lelki folyókat állíthatunk meg, amik évek óta folynak egy adott irányba, de Isten azt mondja, hogy én nem akarom, hogy ennek az embernek az élete ebbe az irányba folyjon. És részese lehetsz annak, hogy egy embert Isten megváltoztat. A szemed láttára. Nagyobb dolgokat tervez Isten nekünk szinte, mint ezek az ószövetségi történetek. Óriásokat szedhetünk le a parittyánkkal. Lelki óriásokat, akik hazugságként fölépültek a másik ember fejébe, de Isten minket használhat arra, hogy ezeket lerombolja. Hajlandó vagy erre? Hajlandó vagy részese lenni ezeknek a történeteknek? Ebben vehetünk részt, amikor kinyúlunk egymás életébe. Itt a gyülekezeten belül, vagy akár a gyülekezeten kívül. Azt mondja Pál, hogy én nem magammal dicsekszem, ezt nem én csináltam, hanem Isten ereje bennem. És ez az Isten, a mi Istenünk. Ami Pálé volt, aki Dávidé volt, aki Józsué volt, az ő a mi Istenünk. És Pál azt tudta megengedni Istennek, hogy egy eszköz legyen. Hogy a csatornája legyen Isten szeretetének, és ezt akarja Isten a mi életünkben is. Nem mi vagyunk a forrás, ő a forrás. És arra hív, hogy legyél az én szeretetem csatornája valaki másnak az életében. Még egy pár szót arról, amit ott a végén ír. Azt mondja Pál, hogy elmentem Jeruzsálemtől egészen Illíriáig. Illíria 2300 kilométerre van Jeruzsálemtől. És Pál egy személyben ezt az utat végigjárta. És hirdette az evangéliumot mindenféle helyen. Az egy elég kemény munka ez, de a szívén múlott. Isten tudta őt használni. Én szeretném, hogyha ma egy szívvizsgálatot tartanánk, ez most nem erre a fél órára korlátozom, amíg még itt vagyunk a gyűliben, hanem így akár erre a hétre, ami most előttünk áll. És hadd szegezem nektek ezt a kérdést, és ne ejtsd le a földre, hanem forgasd, hogy ki az, akivel a gyülekezeten belül rendeznem kell a kapcsolatomat? Ki az a személy, akivel rendeznem kéne a kapcsolatomat? Lehetsz önző is, nyugodtan, ez neked jó lesz. De lehet önzetlen is, mert a másiknak is jó lesz, sőt, az egész gyülekezetnek jó lesz ezeket a kapcsolatokat rendezni. Akár olyan, ami 10 évvel ezelőtt történt. Ami gátol abban, hogy te befogadd a másikat, hogy a barátod legyen, hogy közel engedd magadhoz, és a vendégül lásd. Vannak ilyen dolgok? Kifelé élek távolságtartással. Ki lehet az a személy, aki felé kinyúlok? Vagy aki engem, na mindegy. Majd nem csináltam egy szóviccet. Én szeretném, hogyha ezt forgatnánk egy kicsit a szívünkben. Billy Grahamről van egy olyan mondás, hogy őt azért tudták meghívni minden közösségnek az alkalmára, mert ő nem épített falakat, hanem falakat bontott. És az evangélium nagyon sok helyre eljutott. Őt el tudták hívni egy katolikus tanácskozásra, és el tudták hívni a pünkösdiek, hogy beszéljen náluk. Ő mindenhol tudott szolgálni, mert nem falakat épített, hanem kinyúlt. Én azt szeretném látni, tesók, és tudom, hogy ez nem egy ilyen pozitív gondolkodás, hanem azt gondolom, hogy Isten szeretné ezt látni, hogy a szívünk így kivirágzik egymás felé. Mint az a kisváros, úgy éreztem néha, hogy így valahogy az ördög ellopta a jövőképünket, a reménységünket, és már így nem törődtünk a kerten, nem ültettünk virágot, nem törődtünk egymással. És én annyira szeretném látni, hogy Isten ezt újra visszahozza. Hogy az élet csodáját, hogy így kivirágzik a szívünk egymás iránt. Hogy így túl tudunk látni a különbözőségeinken, és az, amikor egy gyülekezet így fölfelé nyúlik, Isten felé, befelé nyúlik, és kifelé nyúlik, az elveszettek felé, ott csodák történnek. Ott Isten munkálkodik. De ez mindannyiunknál egyenként csapódik le. Hajlandó vagy-e erre, tesóm? Oda szánod-e magad erre? Uram, kérlek, töltsd be minket a te lelkeddel, és azért imádkozunk, Uram, hogy a szívünk az ki tudjon virágozni egymás felé, Uram. Hogy te, mint a reménység Istene, ott élj bennünk, hogy a szemünk rád szegeződjön. És imádkozom, hogy segíts nekünk átlépni az árnyékunkon. Hogy ne az legyen a kifogásunk, hogy én ilyen vagyok, és ilyen is maradok. Hanem szeretnénk, Uram, formálódni a te szerető kezedben. Azt mondja itt az igét, hogy fogadjátok be egymást úgy, ahogy Jézus Krisztus befogadott titeket. És Uram, kérlek, emlékeztess minket arra, hogy hogyan fogadtál minket. hogy nem támasztottál feltételeket, hanem a te szereteted a miénk lett az első pillanattól kezdve. Hogy közel engedtél magadhoz, és azóta is, Uram, semmi nem választhat el engem a te szeretetettől. És Uram, imádkozom, hogy ennek a szeretetnek legyünk a csatornái egymás felé is. Ahogy Jézus is ezt tette, ahogy Pál is ezt tette, és most mi lehetünk azok, akik ezekben a nyomdokokban járhatunk. Mi lehetünk ennek a szeretetnek az adói. Köszönjük, Uram, én köszönöm ezt a gyülekezetet, Uram, és köszönöm azt a nagy munkát, amit végzel. És Uram, telhetetlenül azt kérem, hogy folytasd ezt még. Hadd legyen több belőled ezen a helyen. Hadd lássunk több életet megváltozni. És Uram, imádkozom minden testvéremért, hogy ők is láthassák ezt. Láthassák, ahogy rajtuk keresztül Isten falakat bont le. Ahogy óriásokat dönt le a lábáról. Ahogy folyókat állít meg. Ahogy csodákat és hatalmas dolgokat teszel a kezünkkel, a szánkkal, egyszerű kinyújtott kézzel. Uram, tedd ezt meg, vidd véghez ezt közöttünk. És kérlek, mindazt, amit az ördög felépített bennünk, azt rombold le. Ha elhittünk valami hazugságot, vagy ragaszkodunk egy megbántottsághoz, vagy valamit hordozunk, ami gátat teremt, ami elválaszt valakitől, Uram, kérlek, azt segíts elengedni, kitenni a szívünkből. Azt mondja a te igéd, a 133. Zsoltár, hogy ahol a testvérek egységben lakoznak, oda önti ki Isten az áldásait. És annyira várjuk, Uram, ezt még inkább látni. Uram, kérlek arra is, hogy nyisd fel a szemünket arra, hogy hol élnek, hogy hol vannak azok az emberek, akiket elérhetünk a te nevedért. Akiket megszólíthatunk, Uram. Akik felé kinyúlhatunk, akiket segíthetünk, akiket megszólíthatunk. Tegyél ebbe aktívvá minket, bátrakká, és ezért kérjük, hogy töltsd be a lelkeddel minket. Hogy bátor bizonságtevőid legyünk, Uram. És a végén úgy állhassunk, mint Pál, hogy mindezt, amit tettem, ezt nem is én végeztem el, hanem Jézus Krisztus tette rajtam keresztül. Legyen áldott a te neved, Uram, és köszönöm ezt a vasárnapot. Jézus nevében. Ámen.